Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, és az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben ma Szaúd-Arábiába utazunk, és aki kalauzol bennünket, Selmeci Balázs Magyarország szaúd-arábiai nagykövete. Szia Balázs, köszöntelek!
Szia Edit, köszöntöm a kedves hallgatókat, én örömmel beszélek mindig Szaúd-Arábiáról.
Na hát ennek mi is örülünk, és mindjárt kezdjük ott, Balázs, hogy helyezzük el a térképen pontosan hol fekszik, egy picit mesélj a földrajzi helyzetéről az országnak.
Szaúd-Arábia az Arab-félszigeten található, annak is a közepén, és nagyjából lefedi a teljes területét. Ez 2 millió négyzetkilométert jelent, ezzel a Közel-Kelet legnagyobb és a világ 12. legnagyobb országa, nyugaton a Vörös-tenger, keleten pedig a Perzsa-Arab-öböl határolja, illetve keleten a Perzsa-Arab-öbölbe benyúlóan Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek, valamint Katar északról, Jordánia, Irak és Kuvait, délről pedig Omán és Jemen. Alapvetően miután a domborzat túlnyomó része sivatagig, a klíma elég száraz, ami érdekes, hogy délkeleti részén az Egyesült Arab Emírségekkel, Ománnal és Jemennel közösen osztozik a világ legnagyobb egybefüggő homoksivatagán, amit magyarul üres negyednek hívnak, angolul empty quarternek, vagy arabul Rubal Khalinak. De annak ellenére, hogy túlnyomóan sivatagos vidék, találhatók rajta hegyek is, és a legmagasabb csúcsa délnyugaton 3000 méter. Szaúd-Arábia lakossága olyan, pontos adatok nincsenek, olyan 34-35 millió fő körül jár mostanában. Ez a negyedik legnépesebb arab ország, ebből olyan 24-25 millió őslakos szaudi, 10 millió pedig szabályozott legális keretek között érkező gazdasági bevándorló, itt nincs illegális bevándorlás. És ami szintén érdekes a lakosság tekintetében, hogy a 45% körüli a 40 év alatti lakosok aránya. Fővárosa, egyben a legnagyobb városa Riad, államformája abszolút monarchia, ami azt jelenti, hogy a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat is a Saud dinasztia gyakorolja. Jelenlegi uralkodóját Salman bin Abdulaziz al Saud királynak hívják, akinek a hivatalos megnevezése a két szent hely őrzője, Szaúd-Arábia királya, az ország miniszterelnök és a trónörökös a király 7. fia, az államalapító unokája, akiről nagyon sokat hallunk most a hírekben, mind Magyarországon, mint a világ összes többi országában, az ő neve pedig Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al Saud herceg.
Hú, nagyon sok témát felvetettél, majd Riadra is visszatérünk, még majd a gazdaságra is visszatérünk, de talán most, hogy így az uralkodókat soroltad, egy nagyon rövid történelmi áttekintéssel is kezdjünk. Hogyan alakult ki a mai Szaúd-Arábia?
Hú, hát ez a rövid történelmi áttekintés nehezen fog menni, de megpróbálom nagyon szűkre venni. Nagyon régen kellene kezdeni, de kezdem pont azért, mert ez egy turisztikai műsor a Krisztus előtti első századdal, amikor megjelent a Szaúd-Arábia területén a Nabateus dinasztia, aminek az volt a jelentősége, hogy ez Szaúd-Arábia északi területén uralkodott, ők uralták Hegra területét, ez az alul a Medina Jeddáig húzódó Vörös-tenger partvidéki Hedzsaz régióban van, és a jordániai Petrának a déli határterülete volt, ennek majd szintén a turizmus szempontjából lesz jelentősége. Most egy nagy ugrással, ugye 622-ben Krisztus után jelent meg az iszlám, Mekkán és Medinán kívül ebben az időben Szaúd-Arábia nagy részén nomád pásztortörzsek lakták. Mohamed proféta egyesítette a különböző arab törzseket vallás szempontjából, és ilyen vallási szövetségeket hozott létre, és egyébként pedig úgy a 10. és 20. század közepéig abszolút törzsi társadalmak lakták a félszigetet, nem volt egységes állam. A 16. században Szaúd-Arábiának a gyakorlatilag az északi rész és a két partvidéken oszmán uralom alá került. Ennek pedig azért van jelentősége, mert ők építették a Damaszkusztól Medináig húzódó zarándok vasútvonalat, amire majd szintén később visszatérünk. És ebben az időszakban kezdődött a szaudi állam kialakulása, ami 1772-ben a mai Riad melletti Díria városában jött létre, akkor vált uralkodóvá emirré a mostani dinasztiát megalapító Mohammed bin Saud, aki az ország névadója is, aki összefogott a Mohammed ibn al-Wahhab vallási vezetővel, ő a wahhabita mozgalom megalapítója. Ez a szövetség a mai szaudi dinasztikus uralom alapja. A Díria emírség terjeszkedett, de csak rövid időre tudta ellenőrzés alatt tartani Szaúd-Arábia mai nagy részét, és ahogy az oszmán birodalom kiterjesztette hatalmát, gyakorlatilag a Díria emírséget uralma alá hajtott, és megszűnt önálló emírség még létezni. A második szaudi állam, azt úgy hívják, hogy Najdi emírség, Najd a mostani Riad központú tartomány neve, ez 1824-ben jött létre, a dinasztia alapító unokájának az uralkodásával. Ez a nasdi emírség folyamatosan harcolta az al-Rasid uralkodó családdal a terület feletti uralomért, és a Rasid uralkodó család a törökök, illetve az oszmán birodalom segítségével győzedelmeskedett, és 1891-ben Kuvaitba száműzte Abdulaziz al-Saudot gyerekként, a jelenlegi dinasztia, tehát az Egyesített Szaúd-Arábia megalapítója. Ő, Abdulaziz al-Saud 1902-ben visszatért Kuvaitból, visszafoglalta Riádot, majd 1921-ben a teljes tartományt, és ebben létrehozta a harmadik szaúdi államot. A harmadik szaúdi államból kiindulva ő törzsi szövetséget kötött, és folyamatosan foglalta el Szaúd-Arábia tartományait, majd 1926-ban a dzsiddai székhelyi úgymond Hedzsaz tartományt is, és kiáltotta magát Dzsidda királyának, így alakította meg a Hedzsaz és nagy királyságát, majd 1932-ben egyesítette az összes elfoglalt területet, és ez lett a mai Szaúd-Arábiai királyság, tehát a mai Szaúd-Arábiai királyságot megalakulásának az időpontja az 1932.
Hú, Balázs, a nagyon rövid történelmi áttekintés helyett egy nagyon mély és nagyon komoly áttekintést kaptunk. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha most a mai szemmel nézünk vissza egy picit a múltra, akkor ugye Japán és Tájföld kivételével nem nagyon tudunk olyan Európán kívüli országot említeni, ami ne lett volna gyarmat. És Szaúd-Arábia nem volt gyarmat, nem tagja, nemzetközösségnek nem kötődik a frankofon világhoz. Hogyan látod, ez lehetőség vagy hátrány az ország számára?
Hát igen, Szaúd-Arábia nem volt gyarmat, egyrészt többek között köszönhető annak is, hogy ezt a területet ilyen sivatagi beduin pásztornép lakta, akik azért nem kötődtek egy helyhez, illetve a terület nagy része sivatag, amit azért a klasszikus gyarmatosító hatalmak kevéssé ismertek mélységében, amellett, hogy nem voltak tisztában az oázisokkal. A nagy gyarmatosítások korában azért a szénhidrogénnek jelentőségét se ismerték fel, mint erőforrásokat, mondjuk akkor maguk a szaúdiak sem. Úgyhogy a mai Szaúd-Arábiai királyság kialakulása pedig a klasszikus gyarmati időszak lecsengő idejére tehető. Amit azért itt meg kell jegyezni, nem gyarmatosítási szempontból, de nem hagynám igazán ki, hogy 1938-ban fedezték fel a kőolajat az amerikaiak Szaúd-Arábiában, és a mai amerikai-szaudi stratégiai partnerség alapja, hogy 45-ben Roosevelt elnök és Abdulaziz al-Saud király a Quincy hadihajó fedélzetén megkötötték a diplomáciai együttműködési megállapodásokat, amelynek a meghatározó kikötése az volt, hogy Szaúd-Arábia ellátja kőolajjal az Egyesült Államokat, ennek fejében az Egyesült Államok garantálja Szaúd-Arábia biztonságát. Na most az Egyesült Államokkal szemben elég nehéz lett volna gyarmatosítani már abban az időben. Visszatérve a konkrét kérdésre, a gyarmatosítás elmaradásának előnyeiként szokták említeni, ami azért itt is tetten érhető, hogy Szaúd-Arábia meg tudta őrizni a kulturális önállóságát, a politikai önállóságát, meg tudta őrizni a hagyományos társadalmi struktúráit és a vallási gyakorlatait is. Ezen kívül valahogy elkerülte a természeti erőforrásainak és a munkahelyének a kihasználását, zárójelben megjegyzem, azért azt tudni kell, hogy a világ legnagyobb olajipari cége, a Saudi Aramco, 1950-ig többségi amerikai tulajdonban volt, fele-fele arányban osztoztak a profiton, és Szaúd-Arábia 1980-ban kezdte kivásárolni az amerikai tulajdont. Még előnyként lehet tekinteni, hogy ugye gyarmatosítók általában valahogy elnyomták a helyi kultúrákat és a hagyományokat, vagy a saját kultúrák és hagyományok felülírta azt, ez Szaúd-Arábiában nem történt meg. Szintén itt meg kell jegyeznem az amerikai kapcsolatok révén, hogy az 1970-es évek közepe végéig olyan erős volt az amerikai kulturális befolyás, hogyha a régi képeket nézünk, a szaudi utcakép az infrastruktúra kivételével nem sokban különbözött a nyugati utcaképtől, azaz reklámok, amerikai autók, tevék, mozik, nyugati típusú öltözékben járó helyiek vegyesen láthatóak a képen a hagyományos öltözetű arabokkal. Kicsit hasonlóan, mint Irán a Sah idejében, vagy éppen Afganisztán abban az időszakban. Ezt változtatta meg aztán alapvetően a mekkai nagymecsek nyugatellenes fundamentalisták elfoglalása 79-ben, és a sikertelen túlszabadítás, meg a szovjet-afgán háborúban radikalizálódott szaudi zsoldosok hazatérése, akik szintén ellenezték a dinasztia nyugatbarátságát, így a társadalmi belső béke fenntartását, és persze a hatalom megtartása érdekében szigorítottak az élet minden területén, és onnantól kezdődött a gyakorlatilag 2015-16-17-ig ható a kultúrától az öltözködésig kiterjedő puritán vallási előírások betartatása és ellenőrzése. És ugye sokakban még Magyarországon is ez a kép él, most már helytelenül Szaúd-Arábiáról. Visszatérnek most arra, hogy milyen hátrányai szoktak lenni a gyarmatosítás elmaradásának. Nyilván a gyarmatosító hatalmak bevezettek különböző reformokat az országokban, infrastruktúrális reformokat, közigazgatási, oktatási reformokat. Ez ugye a mi fogalmaink szerint relatív késésben volt, illetve a gyarmatosító hatalmak magukkal hozták a saját nemzetközi kapcsolataikat. Ez Szaúd-Arábiánál nyilván nem történt meg, tehát saját magára kellett hagyatkozni ennek kiépítésében, illetve hát a társadalmi reformokban, politikai reformon esetleg késés következett be. Zárójelbe szintén hozzátenném, hogy azért az amerikai befolyás következtében ezek a folyamatok is felgyorsultak. Ugyanakkor azért ki kell hangsúlyoznom, hogy óva intenék mindenkit attól, hogy a mi európai mércékkel ítélje meg pro vagy kontra azt, hogy a muszlim társadalmi, kulturális és az abban gyökerező nemzeti identitás megőrzése milyen ütemű reformokat eredményezett, vagy éppen nem. Egyszerűen azért, mert teljesen más a vallási, kulturális, társadalmi, nemzeti szövet, ami kizárólag a mi európai mérőszámainkkal erősen tévútra vezet ennek megítélésében.
Balázs, többször említetted már a vallást, ugye Szaúd-Arábia az iszlám vallásnak a központja, és a legnagyobb szent helyeket is említetted már, a mekkai és medinai szent mecsetet. A vallást a mindennapokban, manapság hogyan élik meg?
A vallás meghatározó része a szaudi mindennapi életnek, azért is, mert ugye a muszlim vallásnak 5 alappillére van. Az egyik a vallás megvallása, ez ami a szaúdi zászlóban is írva van, ez az egy Isten létezik, Allah és Mohamed az ő profétája. Benne van a másik alappillér, a napi 5-ször íma Mekka irányába. Azért hozzáteszem az érdekesség kedvéért, hogy eredetileg Mohamed és a korai muszlimok Jeruzsálem felé, a legtávolabbi Al-Aqsa mecset felé imádkoztak, de miután a zsidók nem tértek meg az iszlámra, Mohamed még életében elrendelte a mekkai Kába szentély felé való imádkozást. Ez csak egy érdekesség. A harmadik alappillér a zakat, a szegények javára történő adakozás, aminek az érdekessége, hogy ez mára úgy módosult, hogy állami szinten a zakat egyfajta vállalati nyereségadót is jelent. A negyedik a hadzs, a nagy zarándoklat, amit minden muszlimnak, ha egészsége engedés lehetősége van rá, életében egyszer meg kell tennie, és a bőjt, amit mi ramadánként ismerünk, mert hogy ramadán teljes hónapját fedi le. Tehát önmagában a napi 5-ször íma, a zarándoklat, a bőjt és a zakat, ezek olyan úgymond mindennapi vagy éves dolgok, amit minden muszlim gyakorol. Tehát ez teljesen átszövi a szaudi életmódot. És a legfontosabb szent helye természetesen Mekka, ez Mohamed szülőhelye, iszlám első számú szent helye. Mekkában van a Kába szentély, a mecset közepén, ami egy kocka alakú építmény, és ennek a sarkában van az úgynevezett fekete kő. A mekkai Kába szentély iránya adja meg a napi ima irányát, illetve a muszlim naptár egyetlen hetében teljesíthető nagy zarándoklat, amit hadzsnak hívnak, és a kisebb zarándoklat az umra, ami nincs naptárhoz kötve és bármikor megtehető, ennek ez a központi helye. Ugyanakkor ez nem egy eredeti muszlim szentély, ez a hagyomány szerint Ábrahám és Izmael proféták építették, és több isten hívő szentély volt Mohamed megjelenése előtt. A fekete követ is ők helyezték el a szentély sarkába, az sem iszlám eredetű. Érdekessége a fekete kőnek és a mecsetnek, hogy Germanus Gyula, magyar orientalista, aki Egyiptomban megtért az iszlámra és felvette a Julius Abdulkarim Germanus nevet, 1935-ben első magyarként teljesítette a hadzs nagyzarándoklatot, és Abdulaziz király engedélyével geológusként megvizsgálhatta a fekete követ, illetve a király meghívta sátrába is. Ő ezt leírta a Allah Akbar című könyvében, ami szaudi utazásairól szól. Ugyanakkor ugyanígy Mekkában van a hadzarándoklat során kötelezően végigjárandó minden szent hegy, Arafat hegy, de itt található a Zamzam kút is, ami állítólag csodával határos módon keletkezett, és a vizének gyógyító erőt tulajdonítanak. Felhívom a figyelmet, hogy Mekka nem muszlimok elől zárt, egyáltalán nem látogatható. Szigorú ellenőrzés van, és büntetik, hogyha nem muszlimok lépnek be önmagában már a városban is. A második szent helye az iszlámnak az Medina, ennek a legfőbb látnivalója a proféta mecsetje, ahol Mohamed sírja is található, ez a világ második legnagyobb mecsetje. és a muszlim időszámítás is ehhez kötődik, hiszen Mahomet proféta a vallása miatti üldöztetése elől 622-ben Medinába menekült, ezt úgy hívják, hogy hijra, és ez a dátum a muszlim időszámítás kezdőpontja. Azaz most a muszlim holnaptár a hijra szerint 1446-ot élünk. Medina látogatható, mint város, de a mecset területére nem léphet be nem muszlim. És igen, hát a szaudiak túlnyomó többsége tartja a napi ötször imát, amennyiben lehetősége van rá. Mindenhol vannak imatermek, bevásárlóközpontokban, munkahelyeken is, külön hölgyek és férfiak számára, ha bár a Korán nem tiltja a közös imát. És ha lehetőség van rá, élnek is vele. Nem fognak megszakítani egy munkafolyamatot azért, hogy imádkozzanak, de megpróbálják betartani. A legszentebb imának a péntek délkörüli imát tartjuk, azért délkörüli, mert az imaidő a holdállásához van kötve. Ezt nagyjából mindenki betartja, ez hasonló a mi vasárnapi misénkhez. Különösen azért, mert a péntek és szombat a munkaszüneti nap, és a péntek felel meg a vasárnapnak. A hadzsot azt már mondtam, hogy akinek lehetősége van rá, szintén mindenki teljesíti. A zakatot is adakoznak a szaudiak, tehát különösen a ramadán időszakában minden család, mindenki adakozik, de például a megmaradt ételeket ők naponta odaadják a szegény embereknek. Szent helyekhez kötődik még az oktatás kialakulása Szaúd-Arábiában, most már kifejezetten a vallási oktatás központja, de ugye a szaudi király megnevezése, amit mondtam az elején, jelenleg 1986-tól folyamatos az, hogy a szaudi királynak a első úgymond jelzője, a két szent hely őrzője, aminek a arab fordításban egészen pontos a két szentváros védelmezője a megfelelője.
Balázs, még a szünetig maradt másfél percünk. Az lenne a kérésem, hogy a vallásról térjünk át a gazdaságra, ami szintén jelentősen befolyásolja az ott élőknek az életét. Ugye az erőforrásokból már említetted a kőolajat. Van-e valami más egyéb, ami erősíti az ország gazdaságát?
Hát alapvető kőolajalapú gazdaság. Szaúd-Arábiának vannak ásványkincs tartaléka is, amit a körülbelül egy olyan 4-5 éve kezdték el a feltárását és a kitermelési szándékáról a döntést hozni. Ez jelent aranyat, ezüstöt, rezet, vasértet, cinket, de uránércet is. De hát mondom, ez egy valójában új keletű dolog. Ásványkincsei, természeti erőforrásai ezen kívül nem nagyon vannak. Nem természeti erőforrás, de azért azt tudni kell, hogy Szaúd-Arábia a világ második legnagyobb datója termelője, és nagyon nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a datója exportjukat növeljék, ami egyébként érdekes, mert sokféle módon felhasználható, tápértékben természetes cukorban gazdag, felhasználják édesítőként, szirupként, lisztként. Még ami erőforrásként jelent, tehát ez a megújuló erőforrások, abban nyilván alkalmas potenciálra rendelkezik, különösen napenergia terén, de ennek a kihasználása viszonylag késői időszakra tehető, olyan 2016-tól, nem azért, mert nem látták ennek jelentőségét, hanem el kellett érni a technológiának egy olyan szintre, hogy a napelemeket befedő finom por letisztítását elérjék, illetve a napelemek, hogyha bizonyos hőfok felé felmelegednek a panelek, akkor a leadott energia hatékonysága nem hatékony. Ez mostanára elért idáig a technológia, úgyhogy kezdenek óriási napelemparkot építeni. Az egyik jelenleg már működő napelempark, az 75 ezer otthon képes ellátni napenergiával.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs, innen folytatjuk a rövid szünet után. Kedves hallgatók, benneteket is várunk vissza a rádió mellé.